Na hát, még egyszer szeretettel üdvözlök mindannyiótokat, és a gyülekezetet, és úgy szintén a vendégeket, rokonokat, családtagokat, barátokat, szomszédokat, munkatársakat, és ez az adventnek az utolsó vasárnapja, negyedik vasárnapja, és Jézusnak a születésnapját ünnepeljük. Erről szól a karácsony. És azt hiszem, egy kisgyerek azt mondta, hogy karácsonykor Jézus születésnapját ünnepeljük, és én kapok ajándékot. Úgyhogy ez nekem tetszik. Én kapok ajándékot. Úgyhogy kezdjük egy imádsággal, és aztán meg fogunk osztani egy gondolatot a Bibliából. Úgyhogy mennyi atyánk, köszönjük neked azt a reménységet, amely abban van, hogy nem vagyunk egyedül, mert te elküldted a fiadat, és Szent Karácsony éjszakáján megszületett, Isten emberré lett, és értünk jött, és értünk halt, és minket keresett, és minket szeretett. És atyám, arra kérlek, hogy ebben a nagyon rövid időben, ahogy megállunk, hagy érinthessél meg bennünket, akár hogy formáld és változtasd meg az életünket, mert megállunk a te jelenlétedben, és te itt vagy, te jelen vagy, te gondolsz ránk, te szeretsz bennünket. Van mondani valód felénk és hozzánk, és ezt köszönjük neked. Áld meg a te igédet, kérünk, továbbra is Jézusnak a nevében. Amen. Négy evangélium van, Máté, Márk, Lukács és János, és ez a négy evangélium beszél nekünk Jézus Krisztusról, az ő személyéről, és híradást adnak. Az első három evangéliumot, Máté, Márk és Lukács evangéliumát úgy hívjuk, hogy szinoptikus evangéliumok. Ami azt jelenti, hogy egy hasonló szemszögből, a görögben a szűn az az együtt, az optikus pedig az, aki a szemüveget csinálja, az azt jelenti, hogy nézni, hogy együtt egy szemszögből néznek rá Jézusra, és hasonló szemszögből beszélnek nekünk Jézusról Máté, Márk, Lukács és János, és beszélnek nekünk Máriáról, és hogy az angyal a hírt viszi Máriának, és aztán Józsefnek, és aztán beszélnek Jézus születéséről, és beszélnek, ahogy az angyalok megjelentek a pásztoroknak, és aztán a csillagról, amelyet megláttak a napkeleti bölcsek, és a karácsonynak a csodálatos történetét Máté, Márk, Lukács, János egy szemszögből nézi. Máté, Márk, Lukács. János egy kicsit más. János, ő nem szinoptikus. Ő egy más szemszögből nézi, fentről, úgy, ahogy egy sas tekint le a földre, ahogy egy sas tekint le az életre, szárnyalva magasról, és innen fogunk olvasni János evangéliumából, az első fejezet, első 14 verséből, és nem fogunk olvasni a jászolról, nem fogunk olvasni angyalokról, nem fogunk olvasni Máriáról, hanem más nézőpontból fogjuk olvasni. Mennyei nézőpontból. János 1-ben, 1-től 14-ig kezdetben volt az ige. és az ige Istennél volt. És Isten volt az ige. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami létrejött. Benne volt az élet. És az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy Istentől küldött ember, akinek neve, akinek János volt a neve. Tanúskodni jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, már eljött a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. De mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Akik nem vérből, sem a test akaratából, sem a férfi indulatából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Három szót látunk itt felvonulni ebben a részben, és megpróbálom ezt feltenni ide, hogy láthassuk, bocsánat. És ez a három szó, amiről röviden szeretnék beszélni, ez az ige, amit olvashattunk, köszönöm, és ez az élet, és aztán a harmadik, a világosság. Ez a három szó végigvonul János evangéliumában, és Jézusról beszélnek, arról a Jézusról, aki ott fekszik a jászolban, csecsemő ugyan, de arról beszél ez a rész, hogy ő az ige, és egy picit kifejtjük, ő az élet, és aztán ő a világosság, ami eljött a világba, ami megvilágosít minden embert. Így kezdi, hogy kezdetben, az örökkévaló múltban, mindenek előtt, mielőtt bármi is lett volna, volt az ige. Az ige. Mi az ige? Az ige az információ. Rendszerezett információ. Az ige az értelmes, személyes, és ez egy kezdetről beszél. Hogy mindennek a kezdetén volt egy értelmes, személyes információ. Nos, mindennek a kezdetén nem semmi volt. Vagy mindennek a kezdetén nem anyag volt, hanem információ. Kezdetben volt az ige Istennél volt, Isten volt az ige, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami létrejött. Hogyha elővesszük a távcsövünket, és megnézzük a naprendszerünket, a galaxisunkat, az univerzumunkat, akkor azt látjuk, hogy hihetetlen rend van a világegyetemben. Fizikai törvények működnek, kivétel nélkül, nem káosz van. Mondhatjuk azt, hogy nem káosz van, ami egy robbanás után szokott történni, hanem rend van. Egy rendezett, megbízható világegyetem, ahol bolygók a pályájukon mennek, ahol dolgok szépen működnek, és ez lenyűgöző. A legnagyobb tudósok, egy idézetet olvasok, a legnagyobb tudósokat is megdöbbenti, annyira furcsa ez. Egyáltalán nem szükségszerű, hogy az univerzum bármilyen szabályoknak engedelmeskedjen. Nemhogy matematikailag leírható szabályoknak. A tudósok megdöbbenése abból a felismerésből fakad, hogy a világegyetemnek egyáltalán nem kell így viselkednie. Könnyen lehetséges lenne, hogy az univerzumban a szabályok vagy a körülmények megjósolhatatlanul pillanatról pillanatra változnának. Vagy akár egy olyan, hogy a dolgok ide vagy oda ugrálnának a létezés és a nem létezés között. Az univerzumunk kiszámítható. Rend van, és nem káosz. Richard Feynman, aki a kvantum elektrodinamika területén végzett munkájáért kapott Nobel-díjat, azt mondta, rejtély, hogy a természet miért matematikai alapú. Az a tény, hogy egyáltalán léteznek bármiféle szabályok, tulajdonképpen egyfajta csoda. Úgyhogy mit olvastunk? Hogy kezdetben, az örökkévaló múltban volt az ige. Minden ő általa lett, információ által, ami létrejött. Anyagi, nem élő, és aztán anyagi, élő. Hogyha elővesszük a mikroszkópunkat, és megnézzük a sejtet, és megnézzük a sejtben a DNS-t, akkor azt látjuk, hogy hihetetlen rend van ott. Minden egyes sejtben, minden egyes élőlény, minden egyes sejtjében, és csak figyeltek erre, ez csak egy szemléltetés, 3 milliárd betűnyi információ van. Ez egy parancskód minden egyes sejtünkben a DNS. Egy komplett használati utasítás a sejtnek. 3 milliárd betű információ minden sejtben. Elmagyarázza, hogy hogyan kell a sejtnek viselkednie, mit kell a sejtnek tennie. 1950-es években fedeztük fel azt, hogy a sejtekben ilyen hihetetlen mennyiségű, nagyon pici helyen elraktározott, értelmes, intelligens információ van, ami az élet, és ami a sejtet irányítja és működteti. Na most, minden információ megkövetel egy személyes, vagyis intelligenciával és akarattal rendelkező adót. Még egyszer. Minden információ, ami létezik, értelmes információ, az megkövetel egy személyes értelemmel és akarattal rendelkező adót. Tehát mész az autódban, tekergeted a rádió adókat, és befogsz egy adót, és hallgatsz valamilyen zenét, vagy hallgatod a híreket, és feltételezed, hogy van egy adó. Nem feltételezed azt, hogy hé, véletlenül, csak valahogy így a szélfuvallata folytán, milyen csodálatos zene jön be az én hangszóróimon keresztül. Hanem azt feltételezett, hogy van egy adó, ahonnan sugározzák ezt, és ahonnan jön, mert értelmes információ. Véletlenül ez nem jön létre. Aztán mész a tengerparton, és a homokba oda van írva, Gábor szereti Petrát. És mit feltételezel? Feltételezed azt, hogy ezt nem a szél, a véletlenből írta oda, vagy nem a tengernek a hulláma rajzolta oda. Miért feltételezed? Az azért, mert ez egy értelmes információ. És minden értelmes információ feltételez és megkövetel egy értelmes, intelligens, személyiséggel bíró rendelkező adót. Úgyhogy amikor arról beszélünk, hogy hogy lehet, hogy minden egyes sejtben ilyen hihetetlen mennyiségű információ van, honnan van az adó? Mindez a véletlenül jött létre? Akkor János evangélium első fejezete, első verse azt mondja, hogy kezdetben volt az ige. És a 14. versben pedig azt mondja, hogy az ige testé lett. És itt lakozott köztünk. és láttuk az ő dicsőségét. Egy sejtben ez a 3 milliárd betűnyi információt, hogyha másodpercenként 3 betűt felolvasnánk éjjel és nappal, folytatnánk az olvasást, akkor 31 év alatt olvasnánk el azt a mennyiségű információt, ami minden egyes sejtben van. Hogyha a teljes genetikai láncát egy emberi testnek felsorakoztatnánk, annak a hossza megegyezik azzal a távolsággal, amit a fény 6,1 nap alatt tesz meg. Csak emlékeztettek benneteket, a napról, a naptól a fény, ami 149 millió kilométer, 8,8 perc, 19 másodperc alatt jut el ide. De ez 6,1 napig teszi meg a fény azt a távolságot, ami az emberi testben a genetikai, teljes genetikai láncának a hossza. És mindebben konkrét üzenet van. És mindebben világos kommunikáció, ami megkövetel egy értelmes adót, és így kezdődik az evangélium, hogy kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, Isten maga volt az ige, és minden ő általa lett, nála nélkül semmi sem lett, ami létrejött. A másik, amit olvastunk, az az, hogy azt mondja a negyedik vers, hogy benne volt az élet. Hogy Jézus Krisztus, aki megszületett a júdeai Betlehemben, nem csak maga az ige, aki által minden lett, és minden létrejött, és az első és eredeti adó, hanem ő maga az élet. Benne volt az élet. Benne volt az élet. János evangéliumában végigvonul ez. 14. fejezet 6. versében azt mondja Jézus, én vagyok az út, én vagyok az igazság, és én vagyok az élet. 11.25-ben azt olvassuk, én vagyok a feltámadás és az élet. És ez csupa nagy betűvel. Jézus azt mondta, én vagyok az élet. János evangélium a 10. fejezet 10. vers. Azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem erre a földre, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Jézus életet, csupa nagybetűs életet ad az embernek. Persze gondolkodhatunk azon, hogy milyen életről beszél itt, hisz élünk. Hisz mindannyian itt úgy tűnik, hogy élünk, és egész jól élünk. De megkülönböztetünk kétfajta életet a Bibliában. Az egyiket úgy hívjuk, hogy biosz élet. Ez két görög szó, ami végigvonul a Bibliában. Az egyik az a biosz, ami a biológiai életet jelenti. Azt jelenti, hogy létezünk, és élünk, és van biológiai életünk, csak úgy, mint az állatoknak. De aztán János evangéliumában van egy másik fajta szó, és ez a zoé, ami zoénak van leírva, csak úgy, ahogy sok gyereknév, zoé, ami azt jelenti, hogy élet, csupa nagybetűvel, egy magasabb élet, egy sokkal másabb minőségű élet. Olykor úgy van, úgy utal erre a Biblia, hogy az örök élet, ami több, mint létezés, az élet. C.S. Lewis, a Narnia krónikájának a szerzője, Oxford és Cambridge-i irodalmár, ezt írja erről. A szellemi életet, amely Istenben van, meg öröktől fogva, és amely az egész természetes világot alkotta, zoénak hívom. A biosz természetesen mutat bizonyos homályos vagy jelképes hasonlóságot a zoéhoz. Ez azonban csak olyan hasonlóság, mint ami egy fénykép és az általa ábrázolt hely. szobor vagy ember között van. Az az ember, aki a biosz állapotából, a zoé állapotába kerül, olyan nagy változáson menne át, mintha egy szobor faragott kőből valódi emberré válna. És pontosan ez a kereszténység lényege. A világ egy nagy szobrászműhely. Mi vagyunk a szobrok. És az a hír járja a műhelyben, hogy némelyek közülünk egy napon életre fognak kelni. Élet. Ez az élet, amit Jézusra utal, és amit Jézus ad mindannak, aki befogadja őt, ez C.S. Lewis arról beszél, hogy ez olyan, mint egy szobor, és aztán egy élő ember közti különbség. Vagy egy fénykép, és a valódi hely közti különbség. Most képzeljétek el magatokat a Bahamákon, vagy valamire, vagy ahogy itt van a tél, és a hideg, és a sötét. Nem szoktatok néha nézegetni ilyen, vagy tudjátok, hogy vannak az elmész egy otthonba, és aztán van egy ilyen nagy, óriási poszter, és a Bahamák, és pálmafa, és gyönyörű kék tenger, és napsütés. Néha az ember, ahogy így télen ott van, így szereti nézegetni ezeket. De a nézeget, ezeket ez nem ugyanolyan, mint ott lenni, azt gondolom. Ez két különböző dolog. Ez a különbség. A biológiai élet, ami megvan nekünk, és az az élet, amelyet Jézus Krisztus, Isten maga ad annak, aki elfogadja. Ezt az életet, ezt a nagybetűs életet keressük. Mindannyian. Talán emlékeztek rá, amikor iskolás voltál, és aztán volt benned egy olyan, hogy hát egy szép napon, majd amikor nagy leszek, akkor igazán élni fogok. Majd amikor befejezem az iskolát, majd amikor érettségizek, vagy mások, majd amikor diplomázok, és aztán lediplomáztak. Hát majd, amikor megházasodok. Hát majd, amikor gyermekem lesz. Majd, amikor több pénzem lesz. Majd, amikor biztos egzisztenciám lesz. Majd, amikor tudok utazni. Majd, amikor el tudok menni oda, ahova szeretnék. Majd, amikor, és tologatjuk, és tologatjuk, és tologatjuk azt, amire vágyunk, az élet. És olykor bele is zavarodunk az életnek a részletkérdéseibe, és megpróbáljuk ezeket igazgatni, arra gondolva, hogyha ez rendezetten megy, akkor életünk van. Nos, a Biblia másról beszél. Azt mondja, Jézusban van az élet. És Jézus azért jött, hogy életünk legyen. Nem majd amikor, nem majd egyszer, nem majd, ha elérem, nem majd, ha eljutok, nem majd, ha az üzletemet felépítem, nem majd, ha fizetést emelést kapok, nem majd, hogyha rendben jön az egészségem, nem majd, hogyha a házasságom még kicsit jobban lesz, hanem most, most Jézus az élet. Ő az élet, nem biosz, hanem zoé. Az az élet, amely egy magasabb élet, amely egy örök élet most itt a földön. Az Éden kertjében több fa volt, de az egyik az a jó és a gonosz tudásának a fája, a másik az az élet fája. Az élet fája. És Jézus az élet fája. Nem egyszer, majd, talán, esetleg jobb lesz, hanem most bárkinek, aki eszik az élet fájáról. Úgyhogy befejezésként a harmadik szavunk, amit csak meg szeretnénk vizsgálni, amit remélem, hogy a fejemtől láttok, az a világosság. Végig megy János evangéliumán. Beszéltünk az igéről, hogy Jézus az ige, az adó, az információ, ami által minden lett, és aztán az életről. Ő a csupa nagybetűs élet. És aztán azt mondja itt, és felolvastuk, hogy ő a világosság. Azt mondja, hogy 9. versben az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, már eljött a világban. Világban. A világban volt, és a világ általa lett. De a világ nem ismerte meg őt. Megvilágosít minden embert. Ez a világosság eljött. Nem tudom, hogy vagytok, de pár napra vagyunk, így van az évleg sötétebb napjától, amikor az év során a leghosszabb az éjszaka, a legrövidebb a nappal. Nem sok olyan emberrel találkoztam, aki azt mondja, hogy szeretem a sötétséget. Jaj, de jó! Legyen még így sötét. Olyan jó, mikor dolgozni megyek, sötét van. Mikor hazamegyek a munkából, már sötét van. Olyan jó a sötét. Így van? Nem mondjuk ezt? Nem. Sőt, északi országokban van ilyen, hogy fényszoba. Vannak olyan munkahelyek, ahol kötelezően beültetik a munkatársakat. Olyan, mint az ebédszünet. 20 percre ültsek be a fényszobába? Egy kicsit melankólikus vagy, egy kicsit le vagy hangolva, egy kicsit depis vagy, egy kicsit nyávogós vagy, egy kicsit panaszkodós vagy. Ülj be a fényszobába, jobb kedved lesz. Oké? Mert ez arról beszél, hogy a világosság mennyire fontos, mennyire életadó, mennyire nélkülözhetetlen. Ez így van fizikailag is, de lelkileg is. A világosság lelkileg nagyon fontos. És Jézus a világosság. Van olyan, hogy fényterápia. Így van? Néhányan teszitek ezt? Felkapcsoljátok otthon a 60-as égőt. Fényterápia. Én szeretem felkapcsolni. Jók ezek a reflektorok. Egy kicsit izzadok itt mellettük, de jó. Legközelebb megkérem, hogy tegyenek benne barnítócsövet, és akkor rendbe leszek. Csak ilyen szemüvegbe leszek. Mert a világosság az nélkülözhetetlen. Voltatok már sötétben? Igazán sötétben, mondjuk kiment az elektromosság? És aztán rögtön szaladtál valami gyufa, vagy öngyújtó, vagy zseblámpához, csak azért, vagy gyertyához, igen. Vagy voltatok már, én voltam egyszer barlangászni. A budai hegyekben egy vezetővel egy órán keresztül fel volt a sisakunkra téve egy ilyen nem is valamilyen fényforrás volt, nem tudom, hogy milyen, valamilyen kémiai akármi, és emlékszem, hogy voltak olyan szakaszok, ahol egy ekkora csőbe, szint olyan, mint a cső a föld alatt kellett, vagy 7-8-10 métert menni, és be voltál szorulva, és nem tudtál felkapaszkodni, hanem így feküdtél benne, korom sötét lett volna, hogyha ez nincs, és csak az ujjaiddal és a lábujjaiddal tudtad magadat tolni. Volt egy másik hely, amit úgy hívtak, hogy szendvics, és ott mustáros lettél. Tudod, hogy mentél. Azokban a bezárt helyekben, hogyha kiment volna a fényforrás. Micsoda bizonytalanság, sötétség, reménytelenség, félelem, ijegység, szomorúság, nyomasztó helyzet és bizonytalanság. Jézus azt mondja, ő a világosság. János 8.12-ben azt mondja, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, az nem jár sötétségben, hanem övé az élet világossága. Jézussal járni olyan, mint egy napos nap. Jézussal járni olyan, mint gyertya a sötétben. Lehet, hogy nem mindig megy egyszerű az élet. Megvannak a kihívások, megvannak a próbatételek. De Jézussal járni olyan, hogy van egy gyertya a sötétben, és van reménység, mert ő ezért jött. Én vagyok a világ világossága. János 12-ben Jézus azt mondja, 46. versben, én világosságul jöttem a világra, hogy aki hisz bennem, ne maradjon a sötétségben. Az igazi világosság eljött, és megvilágosít minden embert. Úgyhogy befejezésként beszéltünk arról, hogy Jézus az ige. Rendszerezett információ. Aki befogadja ezt az igét, ez az írott ige, ő az élő ige. Befogadja ezt az igét, és komolyan veszi ezt az igét, és beengedi az ő szívébe és az ő elméjébe újból és újból ezt az igét, amely öröktől fogva volt. Ez az ige behoz új parancsszavakat, új utasításokat az életünkbe, és megtörténnek dolgok. Megtörténnek. Az én személyes bizonyságom, ez így hangzik, történetem, hogy én ateistaként nőttem fel. Szüleim nem voltak hívők. Otthon nem volt Bibliánk. Lehet, hogy vagytok néhányan így itt. Soha nem voltam templomba, kivéve osztálykiránduláson. Soha nem voltam gyülekezetbe. Fogalmam se volt Istenről, és nem is akartam, hogy legyen közöm hozzá. Nem is hittem persze, hogy létezik. És egy nap találkoztam hívőkkel, és ők beszéltek nekem Jézus Krisztusról. És azt mondták, hogy Isten kinyújtja a kezét Jézus Krisztuson keresztül. És csak bele kell csapnod Isten kezébe. Miután elmentek, arra gondoltam, hogy nem akarok én csapdosni Isten kezébe. Főleg az, hogy nincs is keze, meg ő nem is létezik. Aztán eltelt pár hónap, és újból találkoztam olyanokkal, akik hisznek benne. És beszéltek róla. És aztán újból és újból találkoztam. Elmentem egy Biblia tanulmányra. És valami csoda kezdett történni az életemben. Elkezdett szép lassan hitem lenni. Elkezdett szép lassan bizalmam lenni Isten felé. Elkezdtem beengedni az életembe az ő gondolatait, az ő igéjét. Megnyitottam a szívem, befogadtam Jézus Krisztust. Az egyik nagy bizonyíték számomra az volt, hogy ahogy folytattam, hogy továbbra is elfogadtam az ő igéjét, olyan dolgok kezdtek megváltozni az életemben, amelyeken régóta próbáltam dolgozni, illetve már jó néhányat úgy gondoltam, hogy nem is fog sikerülni. Elkezdtek az életemben, a belső életemben, a személyiségemben, a jellememben dolgok megváltozni. És csodálkoztam, ilyen automatikusan, magától, mint hogyha belenne egy új parancsszó ültetve az én sejtjeimbe, úgymond. Az én gondolkodásomban, az én életemben egy új DNS-t kaptam, úgymond. Nem fizikailag, hanem lelkileg, szellemileg. És szinte így kívülről tudtam látni magam, hogy egy más ember vagyok. Én is jobban élveztem az önmagammal való létet, és azt gondolom mások is, meg lehet kérdezni őket. Ez az, amikor Isten igéjét közel engedjük magunkhoz. Beengedjük a szívünkhöz. Átformál bennünket, mert ő Jézus Krisztus. Ez jelenti azt, hogy ő az ige. Aztán ő az élet, beszéltünk erről. Olyan könnyű elveszni az élet részletkérdésében, nem ahogy jövünk a karácsonyhoz. Listák, tennivalók, nekem is van a telefonom, mond, ki kell pipálni őket. Gomnyomással, vagy hozzáéréssel, és még kinek mit kell venni, és még mit kell beszerezni, hagyd ne mondjam, és hagyd ne emlékeztesselek benneteket erre. De ha Jézus Krisztus az élet, és ő az életnek a fája, akkor az életem nem azzal lesz teljes, hogy ezek ki vannak pipálva, hanem eszek az élet fájáról. Egyél az élet fájáról. Táplálkozz az élet fájáról. Ne szaladj el, hogy teszed a dolgokat, és ne ennél, ne lennél közösségbe ő vele. Ő életadó. Isten arra hívott bennünket, hogy örök közösségben legyünk ő vele. Ő az élet fája. És az életünk részletkérdései vagy változnak, vagy nem. De amikor az élet fájáról táplálkozunk, akkor minden más. Valahogy minden megváltozik. Valaki ezt úgy mondta jó pár évvel ezelőtt, mikor miután befogadta Jézust a szívébe, azt mondta, hogy elmentem a munkahelyemre, és mindenki megváltozott. Megváltoztak a munkatársaim, megváltozott a főnököm, csak mindenki olyan kedves lett. Mindenki megváltozott. Tűnődtem, hogy ez tényleg így van-e. Tűnődtem, hogy lehet, hogy te változtál a te életedben, mert az élet fájáról ettél, és minden megváltozott. És aztán befejezésként ő a világosság. Jézus a világosság. Ahogy északi országokban időt töltenek a fényszobába, vagy fényterápiára járnak, töltsünk időt Isten jelenlétében. Töltsünk időt Jézus jelenlétében. Megváltoztat mindent. Más lesz a lelkünk állapota, más lesz a hangulatunk, más lesz a hozzáállásunk. Egy teljesebb embernek fogjuk észlelni magunkat, mert Jézus jelenlétében töltünk időt. Minden nap. Minden nap. Újból és újból. A Biblia sokat beszél erről. Isten jelenlétében élni. Jézus jelenlétével bennek a tudatában lenni. És ő a világosság. És ez gyógyít. És rendbe hozza az életünket. Vannak sebek, vannak fájdalmak, ott van a múlt, vannak dolgok, amik nem úgy történtek, és olyan könnyen ezek elgenyesednek az életünkben, és az életünk egy romhalmazzá válik. Mikor bejön a világosság, akkor elkezd gyógyulni az életünk. Töltsünk időt Isten jelenlétében, mert ő a világosság. Hogyha úgy vagy itt köztünk, hogy nem vagy még hívő, Jézus nem hívtad be még az életedbe. Azt olvastuk, hogy János 1-ben, hogy az világban volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, az övéi nem fogadták be őt. Nem. 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 De a 12. versben, de mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik befogadták. Én 14 éves voltam, amikor befogadtam őt, és Isten a gyermekévé tett. Jézus ezért jött el, ezért halt meg a bűneinkért a kereszten. Ezért vette magára a bűneinket, és támadt fel a halálból, hogy Isten gyermekeivé legyünk. Aki befogadja őt, Isten gyermekeivé lesz. Van egy festmény. Az 1800-as évek közepén festette egy Holman Hunt nevű festő. És az a cím ennek a festménynek, hogy a világ világossága. És ezen a festményen Jézust látjuk, és egy ajtó előtt áll, és azon az ajtón zörget, kopogtat. A kezében ott van a lámpás, ő a világ világossága. És azt látjuk, hogy ezt az ajtót benőtte a gaz. Ez egy rozoga viskó, egy rozoga ajtó, de ő kopogtat. Jelenések könyvében van ez a vers, amiről szól, ahol azt mondja a Biblia, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, mondja a mindenható Isten. Hogyha megnyitod ezt az ajtót, akkor bemegyek és veled vacsorázok. Jézus zörget mindannyiunknak a szívének az ajtaján. Ott áll a mindenható Isten, aki az ige öröktől fogva, aki az élet, aki a világosság. Kopogtat folyamatosan, szüntelenül, kérlelően a szívünknek az ajtaja előtt. Valaki a kortársai közül aki nézte ezt a festményt, azt mondta, hogy mester, van itt egy probléma ezzel a festménnyel. Van egy hiba rajta. Ezen az ajtón is, hogyha megvizsgálod, igaza volt, nincsen kilincs. Nincsen kilincs. A festő azt mondta, szándékosan, a kilincs belül van. A kilincs belül van. Ezt az ajtót kívülről nem lehet kinyitni. Ezt az ajtót még a mindenható Isten sem fogja, sem akarja kinyitni. Ezt az ajtót csak te, csak is te, szabad akaratodból nyithatod ki. Nálad van a kilincs, nálad van a megoldás, nálad van a kulcs. A te kezedben van a hatalom és a felelősség, az emberi személyes felelősség is, hogy megnyitod-e az életed ajtaját, a szíved ajtaját a mindenható Istennek. De ő zörget és kopogtat. Úgyhogy ezen a karácsonykor mi lehetne nagyszerűbb dolog annál, mint hogy megnyitod a szívednek az ajtaját. Én hívlak erre. Én megtettem. Sokan vagyunk itt, akik megtettünk. Sok döntésünket bántuk már, de ezt a döntésünket soha nem bántuk meg. Sokunk, legtöbbünk, talán mindannyiunk azt mondják, életem legjobb döntése volt, hogy megnyitottam az ajtót. Életem legjobb döntése volt. Én magam hónapokon keresztül utána még csodálkoztam, hogy megtettem ezt. Nem hiszem el. Keresztény vagyok. Én nem akartam az lenni. Nem hiszem el, Isten gyermeke vagyok. Fú, hozzá kell szoknom ehhez a gondolathoz. De a legjobb döntés volt. Soha, soha nem cserélném fel ezt a döntést. Úgyhogy Isten a szíved ajtaja előtt áll és zörget. Nyisd meg neki az ajtót. Ő bemegy. Ő közösségbe lesz veled. Ő világosságot hoz. Ő azt az életet hozza, amire mindig is vágytál. Mert ez a karácsonynak az ajándéka. Ő a karácsonynak az ajándéka, és ő a karácsony üzenete. Szeretnék imádkozni, és hogyha szeretnéd ezt a döntést meghozni, a kilincs belül van, csak te tudod ezt a döntést meghozni, csak te tudod a szívedet megnyitni. Hogyha szeretnéd ezt, akkor most ebben a rövid imádságban megteheted. Egyszerű szavakkal, hogy becsukhatod a szemed, kifejezheted ezt Isten felé. Mondd neki, Isten, köszönöm, hogy szeretsz engem. Elismerem, hogy bűnös vagyok. Saját utamon jártam, saját életemet éltem, hátat fordítottam neked, de köszönöm, hogy Jézus eljött, meghalt a bűneimért a kereszten, és feltámadt a halálból. Kérlek, bocsáss meg nekem. Kérlek, költözz be az életembe. Megnyitom az ajtót előtted. Mindenható Isten, válts meg, és tégy a gyermekeddé. Megnyitom az ajtót neked. Jézus nevében imádkoztam. És most mindannyian imádkozunk, Urunk, azokért, akik meghozták ezt a személyes döntést. Te azt mondtad, hogyha valaki megnyitja szívének az ajtaját, akkor te belépsz oda. Mutatkozz be nekik. Járj velük. Világosíts meg őket. Árazd rájuk a szeretetedet. Köszönjük neked. És mindannyian, akik itt vagyunk, Urunk, nem akarunk elszaladni melletted. Te vagy az élet fája. A te jelenlétedre van szükségünk ezen a karácsonykor, és az egész következő évben. Köszönjük, hogy te ezért jöttél. És köszönjük, hogy te magad önként nekünk adtad. Hadd jellemezze ez a szabadság és ez az öröm, ez a közösség és ez a szeretet az életünket. Hadd időzzünk sokat nálad. Hadd fogadjunk el sokat tőled. Hadd legyünk sokat a jelenlétedben. Most karácsonykor érints meg mindenkit, aki ebben a teremben van. Érints meg Szenteste a következő napokban. Kopogtasd meg a vállukat. Én itt vagyok veled. Szeretlek. Minden rendben van. Én vagyok a mindenható Isten. Te pedig az én szeretett gyermekem. Köszönjük, Urunk. Hálásak vagyunk a legnagyobb karácsonyi ajándékért, Jézus Krisztusért. Amen. Amen.
Fény gyúlt a sötét éjszakában, hogy Istennel megbékélhessünk. Megtörtént a csodák csodája, a mennyel szövetségre léphettünk. Igen, a mennyel szövetségre léphettünk. Csillag tűnt fel Betlehemben, a reménység hajnal csillaga. Jézus az Istenből lett ember, a magasságos Isten szent fia. Ő a magasságos Isten szent fia. Szeteső világban remény és jövőkép nélkül Jézus az egyetlen egy válasz, nála otthonra talál a szív, nála otthonra talál a szív. Angyal ének szent, mi is hirdetjük itt lent, hogy az Isten emberi élet. Fel a megitlent, hogy az Isten ember lehet. Felragyogott a fény, újra van remény, mert Isten ember lehet. Szeretett minket, mikor még nem is éltünk, Isten ember élet értünk. Szeretett minket, mikor még nem is éltünk.